Sziasztok! Isten hozott valamennyiünket a mai alkalmunkon, online alkalmunkon, Isten tiszteletünkön. Üdvözöllek benneteket! Itt vagyok most éppen Budapesten, és ma délelőtt volt egy Molnár Feri bácsinak egy búcsúztató alkalom, ahol tényleg tapasztaltuk Istennek a közelségét, jelenlétét, vigasztalását, bátorítását. És most itt vagyok a Briannel a GGS iskolába, úgyhogy innen jelentkezek, és hát itt vagyunk karácsonykor, úgyhogy ma lesz egy karácsonyi üzenetünk, és hiszem, hogy Isten meg fog szólítani bennünket, bátorítani fog, szolgálni fog felénk. És aztán, mielőtt még belemegyünk, hagyd mondjak néhány szót a mini konferenciáról. A mini konferenciánk december legvégén lesz, hát sajnos online lesz. Hát én már nagyon várom, hogy együtt legyünk élőben, hogy láthassuk egymást, hogy bátoríthassuk egymást, egyszerűen csak, hogy együtt lehessünk, együtt kapcsolódjunk, ja, nagyon várom. De most a mini konferenciánk online lesz, december 29-30-31, tehát december utolsó napjaiban, december 29-e kedd, kezdünk este 18 órakor, december 30-án szerdán délelőtt 10-kor és este 18 órakor, tehát este 6-kor lesz egy alkalom, és 31-én szilveszteri napon, és úgy szintén délelőtt 10-kor és délután 6-kor lesz. És a délutáni alkalmakon, az esti 6-os alkalmakon Pásztor Boyce lesz velünk Londonból, úgyhogy ez csak nagyszerű lesz. Egyébként lesz Zoom közösség is utána, majd a Facebookra ki fogjuk rakni bővebben ezeket az információkat. És lesz két délelőtti alkalmunk, 30-án, meg 31-én, szerdán és csütörtökön, és Brian fog tanítani, és hát ő lesz velünk. Úgyhogy várjuk egy várakozással ezt, meg hát sok minden felől lehet várakozásunk, meg kicsit most sok mindenben várakozni tudunk, mert várakozásra vagyunk készítve, de hát Isten nagyon is képes így a várakozásban találkozni velünk. Na de most nem ez az üzenetünk, úgyhogy lehet, hogy így bele is ugrok az üzenetbe, és még egyszer nagyon jó, hogy így is együtt vagyunk, és ekképpen is tudjuk az Úr Jézust tisztelni, szeretni, és közösségben lenni így is. Kezdem egy imával, és aztán belecsapok a lecsóba, jó? Gyertek velem, és imádkozzunk. Mennyei Atyám, nagyon szépen köszönjük azt, hogy a Te fiadat, az Úr Jézus Krisztust ünnepelhetjük most karácsonykor. Köszönjük mindazt, amit az jelent, hogy Isten emberré lett, az Úr Jézus Krisztus eljött, és most már több mint 2000 éve megszületett Betlehembe. És mennyei Atyám, imádkozom azért, hogy adj nekünk most egy nagyon nyitott szívet, egy halló fület. Imádkozom azért, hogy mindakik, akik most élőben vagy később felvételről is halljuk, hagyj mehessünk túl a szavakon, amiket hallunk, hogy a Szent Szellem adjon nekünk az ő szolgálatában kijelentést, megvilágosítást, hogy a szívünk szemeivel láthassuk a szellemi valóságokat, és amit tanítani akarsz nekünk. És még egyszer nagyon köszönjük, hogy velünk vagy, és hogy megbízhatunk benned teljes mértékben, Jézus nevében. Amen. Na hát, a mai témánk, amiről szeretnék tanítani, az a testetöltés, vagy inkarnáció, és ez a hitünknek a legnagyobb misztériumai közé tartozik, hanem az egyik legnagyobb misztérium, ez mindenképpen a testetöltés, vagy inkarnáció. Úgyhogy erről szeretnénk beszélni, hogy miért kellett Istennek emberré lennie? És hogyha visszautazol most velem, most már több mint 2000 éve vel ezelőtt, a júdeai Betlehembe, és ott vagyunk, lehet, hogy a csillagos ég alatt, és Betlehem mellett, vagy környékén, vagy szélén egy barlangba elmegyünk, ami egy istálló, istállónak használták, ahol juhokat tartottak a pásztorok, és ott benézünk egy ilyen barlangba, akkor látunk ott egy csecsemőt, egy kisdedet, egy újszülöttet, és aztán hamarosan jönnek a pásztorok, és hamarosan jönnek az angyalok, és éneklik, hogy dicsőség a mennyben az Istennek, békesség a földön az embernek, és egy hatalmas, csodálatos este ez, amikor az Úr Jézus megszületett. És ez egy misztérium, mert olyan dolog történik, ami valójában felfoghatatlan, befoghatatlan számunkra bármilyen módon is, hogy Isten, a végtelen Isten emberré lesz. Emberré lesz. Hogy az univerzumnak az Istene, gondolj bele, az univerzum Istene, aki alkotta az eget, a földet, a csillagokat, a naprendszert, a naprendszereket, a galaxisokat, azt mondják, hogy több naprendszer van az egész univerzumunkban, mint amennyi homokszem a világ összes tengerének vagy óceánnak a partján. És Isten, aki mindezeket alkotta az ő szavának a hatalmával, Isten, aki mindezeket fenntartja, ő emberré lesz több mint 2000 évvel ezelőtt a judeai Betlehembe, és megszületik, mint csecsemő, emberi testet vesz föl, a végtelen Isten emberré lett Jézus Krisztusban. És ez az egyik legfelfoghatatlanabb misztérium, rejtély az egész hitünkben, és ezt úgy hívják, hogy testetöltés, vagy inkarnáció. És miért kellett ennek megtörténnie? Gondolkodtál már ezen? Tudom, hogy sokan tettétek, de olyan jó az, hogy Isten tanít bennünket, és felkavarja a szívünket. Miért kellett Istennek emberré lennie? Miért kellett neki? Galata 4:4 azt mondja, hogy amikor eljött az időknek a teljessége, akkor Isten kibocsátotta az ő fiát, aki asszonytól született törvény alatt. Tehát az időknek a teljességében Isten kibocsátotta a fiát, és ő megszületett a judeai Betlehembe, Isten emberré lett az idők teljességében. És csak hagy érintsek három területet, vagy három rész, vagy három pontot, hogy miért kellett Istennek emberré lennie. És hagy szolgáljon ez felénk, hagy kavarjon fel, hagy emeljen fel, hagy varázsoljon el bennünket, hagy formálja át a látásmódunkat. Az első, azért kellett, hogy a bűnért való áldozata örök váltságot szerezzen. Istennek emberi kellett lenni, hogy a bűnért való áldozata örök váltságot szerezzen. Hogyha visszamegyünk a Biblia legelejére, akkor látjuk azt, hogy Mózes első könyvének 3. fejezetében ott van a kígyó, az ördög, amin megkísérti az embert, és az ember engedetlen és fellázad Isten ellen, és elbukott. És ahogy elbukott, bejött a bűn a világra. És a bűnnel együtt bejött a szégyen, és bejött a félelem, és bejött a halál. Legelőször a halál jött be, szellemi halál, és később fizikai halál. Aztán 1 Mózes 4-ben ott van, ahogy Káin megöli Ábelt, bejött a gyilkosság, testvérgyilkosság, háború, gonoszság, válás, kapzsiság, irigység, harag, gyűlölet, meg nem bocsátás, betegségek, járványok, halál, halál, halál. Ma, hogy körbenézünk a világunkban, hogy olvassuk a híreket, hogy körbenézünk az emberi tapasztalat valóságában, akkor látjuk, hogy ezernyi sebből vérzik a világunk, a földünk, az emberiség, hogyha megnézzük az emberi történelmet. És mindennek a gyökere 1 Mózes 3-ban van, ahol bejött a bűn, és bejött utána a halál. És 1 Mózes 3.15-ben, és csak figyelj erre, Istennek volt egy ígérete, ez a legelső ígéret a Szentírásban, ezt úgy hívják, hogy protoevangélium, ez az első evangélium, amit Isten mond a kígyónak, azt mondja, hogy ellenségeskedést támasztok közted és az asszony közt, a te magvad és az ő magva közt, ő a te fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod. Magyarul el fog jönni majd valaki az időben, és az előbb néztük Galata 4.4-et, az idők teljességében, aki egy szabadító lesz, egy szabadító király lesz, egy messiás, egy felkent messiás király, el fog jönni Istentől, és ez a valaki, a szabadító, ő rá fog taposni a kígyónak, az ördögnek a fejére, és meg fogja fosztani az ő hatalmától, és ez a szabadító szabaddá fogja tenni az emberiséget a bűn alól, az átok alól, az ítélet alól, a kárhoztatás alól, a halál alól, végső esetben a betegség alól, és mindaz alól, amit a bűn behoz. Ő lesz a szabadító. És aztán, ahogy olvassuk tovább a Bibliát, látjuk azt, hogy megjelenik rögtön az elején már a helyettes engesztelő áldozat. Így van, amikor Ádámot és Évát felöltözteti Isten állatnak a bőrével, utána Ábel később hozza az állat áldozatot, és elindul ez az elképzelés a Bibliában végig egy áldozatról, amely engesztelő áldozat Isten felé, mely helyettes engesztelő áldozat, tehát nem a bűnös, hanem a bűnös hoz egy áldozatot, és ő lesz az engesztelő áldozat, tehát egy helyettes engesztelő áldozat megy végig. És aztán, amikor az Úr Jézus Krisztusnak az előfutára eljön, keresztelő János, és meglátja az Úr Jézus Krisztust, akkor János 1.29-ben felkiált, íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Eljött az, aki majd a sátán fejére tapos. Eljött az, aki a helyettes engesztelő áldozat, akiről az Ószövetség beszél, az összes ígéret, az összes előkép, az összes előkép ő rám utat, eljött az Istennek a báránya, és ő el fogja venni a világ bűneit. Úgyhogy Istennek emberré kell lennie, ahhoz, hogy ő a helyettes engesztelő áldozat lehessen. Istennek emberi testet kellett a végtelen Istennek, az univerzum Istennek emberi testet kellett töltenie azért, hogy a Golgotai keresztre mehessen, és a Golgotai keresztre szögezhessék, és megkorbácsolhassák, és töviskorszorút tegyenek a fejére, hogy meghalhasson, mert Isten amúgy nem tud meghalni. Isten nem hal meg soha, nem képes meghalni, ezért emberré kell lennie, hogy meghalhasson, és hogy bejöhessen a térbe és az időbe, és a Golgotai kereszten ott meghalhasson, értünk, térben és időben emberré kell lenni. Ugyanakkor a megváltónak, gondolj bele, neki Istennek is kell lenni ennek a szabadítónak, mert nem volt elég, hogy ő ember, sem az, hogy tökéletes ember, aki a Golgotai kereszten magára veszi a bűneinket, hanem ő Isten kellett, hogy legyen. Hogy gondolj bele, hogy a világ történelem összes bűnét, gonoszságát magára vegye. Hogy az összes bűnt, amit valaha is elkövetünk, és a világ történelemben bárki és mindenki elkövetett, mindaz egybe lehessen csomagolva. Rá lehessen tenni valakire, és az az illető ezt elhordozhassa, azaz büntetés kapjon érte, átkot kapjon érte, kárhozatot kapjon érte. Ezt nem tudta volna elvégezni senki, ha csak ő maga nem Isten, Isten emberi testben, hogy mindezt magára vegye, hogy elvegye a világ bűneit, hogy örök váltságot hozzon. Hogy ez az örök váltság, ez bőséges lehessen, erős lehessen, biztos lehessen, örökre elégséges lehessen, ehhez a megváltónak, Istennek kell lennie. Isten magának, Istennek kell lennie. Ezért, hogy örökváltságot szerezzen. Erről beszél a zsidók levelének 9. fejezete, a 12-től a 14. versig. Hagy olvassam fel nektek. Azt mondja nekünk, hogy és nem bikák, vagy nem bakok és tulkok vére által, hanem az ő tulajdon vére által ment be egyszer s mindenkorra a szentélybe, és örök váltságot szerzett. Látod, bikáknak, bakoknak, tulkoknak a vére nem tudott volna örök váltságot szerezni. Egy tökéletes embernek a vére, egy angyalnak, aki emberré lett volna, az ő vére sem tudott volna örök váltságot szerezni. Így folytatja. Mert ha bakok és bikák vére, meg a tehén hamva, a tisztátalanokra hintve, megszentel a test tisztaságára, mennyivel inkább Krisztus vére, aki az örökkévaló szellem által önmagát áltozta fel ártatlanul Istennek, megtisztítja lelkiismereteteket a holt cselekedetektől, hogy az élő Istennek szolgáljatok. Mennyivel inkább a Krisztusnak a vére, aki Isten ember, Isten emberi testben, az ő vére, ahogy Apostolok cselekedetei 20-28 mondja az efézusi elöljáróknak, véneknek, hogy vigyázzatok azért magatokra és a nyájra, melyben a Szent Szellem titeket felülvigyázókká lett, melyet Isten a saját tulajdon vérével szerzett. Hogy Isten vére bőséges, elégséges, biztos, menekülés, szabadulást és örök váltságot hozott, tökéletes áldozat volt. Erről szól zsidókhoz ért 9. fejezet, zsidókhoz ért 10. fejezet. Arról, hogy Isten vére, a Krisztusnak a vére mennyire biztos, mennyire erős, mennyire egy menedék számunkra, hogy a bakok és bikáknak a vérét, amit hoztak az Ószövetségbe, minden alkalommal csak a bűnre emlékeztettek. Minden alkalommal évről évre meg kellett ismételni azokat az áldozatokat, mert nem voltak képesek megtisztítani az odajárulókat. De a Krisztusnak a vére, az Isten emberré lett, Isten fiának a vére, azonban megtisztított bennünket egyszer és mindenkorra, és örökre tökéletessé tette a megszentelteket. Azért, mert a mi megváltónk Isten és ember egy szemében, aki Betlehemben született, és örök váltságot szerzett az ő áldozata. Ezért mondja a Biblia azt, hogy nagy az üdvösségünk. Nagy az üdvösségünk. Azt hiszem, Luther Márton azt mondta, hogyha magamra tekintek, akkor el nem tudom képzelni, hogy hogyan menekülhetnék meg, hogy hogyan lehetne üdvösségem. Ha Krisztusra tekintek, akkor el nem tudom képzelni, hogy hogyan veszhetnék valaha el. Ha őrá, aki a vérét adta, az Isten emberre tekintünk, akkor el nem képzelhető, hogy hogyan veszhetünk el, mert nagy és örök a mi üdvösségünk, amelyet ő szerzett számunkra a tökéletes áldozatával. Úgyhogy ez a bevégzett munka, ez a bevégzett munkának a szabadsága, a valósága, és ezt ünnepelhetjük most karácsonykor, tudva, hogy a Betlehemben született gyermek, Isten ember, akinek a áldozata örök váltságot szerzett. It does. Oké. Okay. We should cut it. Oké. Okay. Should we?
Yeah, it stopped like 2 or 3 times.
Oké.
Okay.
Do you have 4G on or Wi-Fi?
That was my question. I'm not sure.
Okay. Then
we'll be back.
Okay. Azt hallom itt, hogy lehet, hogy néha technikai hibák vannak. Did you check it with Jofi?
No.
If there is, if it's breaking up over there too, should we?
Yeah, I mean, I can check with her.
Yeah.
You can
okay.
keep.
Yeah, I can. Okay. Jó. Úgyhogy mindjárt meglátjuk ezeket a technikai részeket. De csak, hogy visszatérjünk a témánkra. Miért kellett Istennek emberré lennie? A másik, amit szerettem volna megosztani veletek, az az, hogy az ördög munkáit lerombolja, vagy az ördög munkáit lerontsa. Ezt olvas. Szégen! Hogy az ördög munkáit lerontsa. 1 János 3.8 azt mondja, hogy azért jelent meg az Isten fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. Ezért jött el, ezért lett Isten emberré. Megint, hogyha visszamegyünk Mózes első könyvének a 3. fejezetéhez, ahol minden elindult, akkor azt látjuk, hogy az ördög megkísértette Ádámot, és aztán Ádámot és Évát, és az ember hallgatott a kísértésre, engedett sátánnak, engedetlen volt Istennek, és fellázadt Isten ellen, és ezáltal az ember sátán hatalma alá került valamelyes részt. Sátán hatalma alá került. És most Isten emberré lett, hogy lerombolja az ördögnek a hatalmát, lerombolja az ördögnek a munkáját, amit aztán a bűnnel behozott, a halállal behozott, és az ördög munkáját, amit ezen a földön végzett, és ezt a hatalmát úgy rontja le, hogy Isten emberré lesz. És amikor Isten ember, és csak figyelj erre, Isten emberként itt van, és bemerítkezik Máté 3-ban, és elindul az ő szolgálata. Emlékeztek? A legelső dolog, ami történik, az Máté 4-ben, Lukács 4-ben, hogy megkísértetik az ördögtől. És ez teljesen paralel, párhuzamos 1 Mózes 3-mal, mert az első ember Ádám megkísértetett és elbukott. És most jön az ördög, és megkísérti Jézus Krisztust, és Jézus Krisztus ellenáll a kísértésnek, és nem adja be a derekát, és nem engedelmeskedik az ördögnek, sőt, Jézus Krisztus végigmegy az egész életén és a szolgálatán, és Filippi 2 azt mondja, hogy engedelmes volt halálig, és pedig a keresztfának a haláláig. És végig engedelmes volt az atyának, végig azt tette, ami az atyának kedves, végig azt gondolta, ami az atyának a kedves, végig a szívének minden indulata az atyának kedves, és az Úr Jézus Krisztus aztán meghal a Golgotai kereszten, és sátánnak, és a kulcs ez, hogy sátánnak a saját területén kellett legyőzettetnie, a saját területén kellett vereséget szenvednie, a saját helyén, a saját eszközeivel, ezért kellett Istennek emberré lenni, mert az első ember vesztett, és átadta azt a hatalmat, amit kapott Istentől, így van, hogy uralkodjék a földön, átadta az ördögnek, ezért az ördög lett e világ fejedelme, e világ Istene, 2 Korintus 4.4-ben, a levegőbeli hatalmasság fejedelme, és most Isten visszaveszi ezt a hatalmat az ördögtől, azáltal, hogy emberré lesz, csak olyan emberré, mint Ádám, bűn nélkül, emberi testet ölt fel magába, és nem engedelmeskedik az ördögnek, a kísértésnek, hanem engedelmeskedik az atyának, és végigmegy a keresztfának a haláláig, és minden egyes lépésével tönkre veri az ördögöt. Minden egyes lépésével legyőzi az ördögöt, minden egyes engedelmességével. Az ő tökéletes engedelmességével legyőzi az ördögöt. És Ádám volt az első ember, az első Ádám, Jézus Krisztus a második ember, 1 Korintus 15-ben a második Ádám, és most egy új emberi fajt alkot, aminek ő az első példánya és képviselője, és az első emberi faj, a bukott fajnak a képviselője és a feje Ádám, és az új emberi fajnak a képviselője és feje Jézus Krisztus. Róma 5-ben Ádámban mindnyájan vétkeztünk, még mielőtt vétkeztünk, Ádámban már vétkesek vagyunk, Krisztusban, Róma 5-ben mindannyian igazak vagyunk, és tökéletesek vagyunk, ő a mi képviselőnk, ő a mi fejünk, és ő tönkreverte az ördögöt. Nem te vered tönkre az ördögöt, nem én verem tönkre az ördögöt, nem mi verjük tönkre az ördögöt, hanem Jézus Krisztus legyőzte és lerombolta az ördögnek a munkáit. Máté 12-ben, a 29. versben azt mondja, avagy hogyan hatolhat be bárki az erős ember házába, és rabolhatja el annak kincseit, ha előbb meg nem kötözi, és úgy rabolja ki a házát. Úgyhogy erről beszél Jézus, azt mondja, hogy Sátán az erős ember, az ördög az erős ember, és az erős embernek ott vannak a kincsei, és ott vannak a rabjai, és ezt a házat nem lehet csak úgy kirabolni, mert Sátánnak van egy ilyen hatalma, ami az ember, az engedetlenség, az Istennek való engedetlenséggel átadott ezt a hatalmat, vagy tekintélyt az ördögnek. Emlékeztek Lukács 4-ben az írásban, mikor Sátán fogja, és Jézus felteszi egy magas hegyre, és megmutatja neki az egész világot, és annak minden dicsőségét, akkor az ördög azt mondja, hogy neked adom mindezt a hatalmat, és annak dicsőségét, mert nekem adatott, és annak adom, akinek akarom. Tehát azt mondja, hogy neki adatott ez a hatalom, neki adatott ez a dicsőség, és annak adja, akinek akarja, és Jézus nem mondta azt, hogy ez nem így van. Úgyhogy ott van az, és Jézus bemegy az erős ember házába, megkötözi az erős embert, az ördögöt, bemegy a házába, és a kincseit kirabolja. Úgyhogy ez az elképzelés, és velem vagytok így van, ez az elképzelés, ez az egyház atyáknál is szerepel. Úgy hívjuk ezt, hogy a becsapás elmélet. Ugye az egyház atyák, ahogy gondolkodtak Krisztus kereszthalálán, figyelj erre, nagyon sok érdekes dolgot írtak, persze van olyan, ami teológiailag megkérdőjelezhető egy kicsit, és az egyház atyák beszéltek arról, hogy Isten, hogy Jézus Krisztus becsapta az ördögöt. Hogy Jézusnak az emberi teste volt a csali, és ami rá lett téve a horogra. Így van, hogyha valaki pecázik, horgászik, akkor van egy horog, és így van, arra rá van húzva egy giliszta, vagy rá van téve egy kukoricaszem, vagy valamilyen jó illatos csali, ott rá van téve. És mikor be van dobva a pecabot, vagy az úszó, akkor igazából a hal megszagolja a csalit, és bekapja a csalit. Csak van egy probléma, hogy ez a csali, ez rá van téve a horogra. És nem csak a csalit kapja be, hanem a horgot kapja be, és amikor a horgász beránt, akkor beakad a horog, és kifogható a hal. És ugyanígy az egyházatják beszéltek arról, hogy Krisztus emberi teste volt a csali, és a horog az ő isteni természete. És hogy amikor az Úr Jézus Krisztus a Golgotai keresztre megy, és a keresztre feszítik, és előtte megcsúfolják, legúnyolják, töviskoszorút tesznek a fejére, és aztán a Golgotai keresztre szegezik, akkor Sátán és a démonok örvendeznek, újongnak. Ez a legnagyobb győzelem, amit valaha elérhettek, mert próbálták már eltenni láb alól Jézus Krisztust, és most végül sikerült megölni. És a legnagyobb örvendezésbe, a legnagyobb partiukba, a legnagyobb buliba bekapták a csalit, és beránt a horgász, és belesznek csapva, és ki lesznek fogva, Mert a legnagyobb győzelmük, a legnagyobb vereségük, mert Jézus Krisztus magára veszi a világ bűneit, és Jézus Krisztus magára veszi a bűnnek a büntetését, és Jézus Krisztus magára veszi Isten jogos haragját, és Jézus Krisztus magára veszi a kárhoztatást és az átkot, és magára vettem mindezt, és most az emberek szabadok. Szabadok lehetnek. Jézus azt kiáltja, hogy elvégeztetett. És ahogy ott van Krisztus a kereszten, a horgáz beránt, és a horog beakad, és az ördög vereséget szenvedett, nem a feltámadásnál, hanem már a Golgotai kereszten lerombolta az ördögnek a munkáját. Hadd mutassam nektek ezt, Kolossé 2 beszél erről. 14.-15. vers. Azt mondja Kolossé 2.14, eltörölte az ellenünk szóló rendelkezéseivel minket terhelő adóslevelet. Itt a kereszthalálról beszél az írás. Félretette az útból, és odaszegezte a keresztfára. Úgyhogy ez az ellenünk szóló rendelkezésével minket terhelő adós levél, ez félre lett téve az útból, ez el lett törölve, és oda lett szegezve a keresztfára. Tehát mindaz, ami vádolt, mindaz, ami egy bírói ítélettel bírt, a vádlottak padjára ültetett, az a keresztfára lett szegezve. És ezáltal 15. vers lefegyverezte a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, nyilvánosan pellengére állította őket, diadalmaskodva rajtuk a kereszten. Úgyhogy a kereszten ez történt. Ez az, amit az emberi szem nem látott. Ez az, ami a szellemvilágban történt. Amiről a Biblia nem ír sokat, hogy mi történt a szellemvilágban, amikor Krisztus a kereszten meghalt, de azt mondja, hogy lefegyverezte a fejedelemségeket és a hatalmasságokat. Hogy azt a fegyvert, ami a kezükben volt az emberiséggel szembe, azt kivette a kezükből, mert a kereszten a bűneinket magára vette, és a bűneinkért halt meg. Kivette az összes fegyvert, ami a kezükből volt. Sátánnak a fejére, a kígyónak a fejére, ahogy olvastuk egy Mózes 3.15-ben, rátaposott, és szétzúzta azt. Kihúzta sátánnak, vagy a kígyónak a méregfogát. Most már az ördög egy fog nélküli oroszlán, egy méregfog nélküli kígyó. Valaki, akinek nincsen jogi tekintélye, nincsen hatalma, valaki, aki vesztett, e világ fejedelme elítéltetett, így ment Jézus a keresztre, hogy e világ fejedelme elítéltetett, és az ítélet a Golgotai kereszten történt meg. És ezek nagyon fontos dolgok, nagyon jelentőségteljes dolgok. Bárcsak a Szent Szellem megadná nekünk, hogy mélyen megértsük ezt, hogy megvilágosodjon számunkra, hogy milyen tekintély, hatalom, szabadság, öröm, felszabadulást jelent ez, hogy e világ fejedelem el lett ítélve. Ez olyan, mint a D-nap, a normandiai partraszállásnál, hogyha emlékeztek, olvastatok róla, hallottatok róla, akik szeretitek a történelmet. Hogy 1944. június 6-án a szövetségi erők, szövetséges hadsereg a Normandiába partra szállt, ez a D-nap, és partra szállt több tízezer és több százezer katona egy-két nap leforgása alatt. És jól lehet, a második világháború még majdnem egy évig tartott utána, de igazából Hitler és a náci Németország ekkor meg lett pecsételve az ő sorsa, az ő ítélete ki lett mondva, hogy utána ezrek és százezrek ömlöttek Európa partjairól, hogy felszabadítsák Európát a gonosz erőktől. És a Golgotai kereszt, az a D-nap, az a normandiai partraszállás, hogy igen, a háborúnak vége van, igen, sátán fejére rálépett az Úr Jézus Krisztus, igen, lefegyverezte a hatalmasságokat, és pellengére állította. Azt mondja, a kereszten diadalmat vett rajtuk, mert Isten emberi testben, Sátán bekapta azt, de a horog az ő isteni természete volt, és ő végig engedelmes volt az atyának. És most jól lehet, Sátán még munkálkodik, még ahogy egyre rövidebb az idő, egyre dühösebb, és egyre ingerültebb, és egyre mérgesebb, de már az ítélete megtörtént, most már csak idő kérdése, hogy mikor fog zárkába kerülni, és aztán a gyehennába kerülni. Úgyhogy bátorodjunk ezáltal, hogy az ördög munkáj lerombolta, ezért jött el, hogy Sátánnak nincsen hatalma felettünk, már csak egyedül az ő hazugságaival és a becsapásaival működhet, de meg lett fosztva mindentől. És emlékeztek, mit mondott az Úr Jézus Máté 28:20-ba? Nekem adatott minden hatalom a mennyen és a földön. Ahogy a nagy küldetést megadta a tanítványinak és az egyháznak, a gyülekezetnek. És ez azt jelenti, hogy az ördögnek már nincsen hatalma, már megvannak számlálva az órái, már megtörtént a D-nap. Most már csak látjuk, ahogy Jézus Krisztusban járunk, hogy az ördög munkái lerombolódnak. Mert ő azért jött, hogy lerombolja az ördög munkáit. Na hát ez volt a második, és hagyj fejezem be a harmadikkal. Remélem, hogy tudtatok követni. Úgyhogy miért kellett Istennek emberré lennie, hogy az ő engesztelő áldozatával örök váltságot szerezzen, hogy az ördög munkáit lerombolja, és aztán végezetül harmadik. Betlehemben Isten emberré lett, hogy hihetetlen erőforrásunk legyen a szenvedésben. Hogy hihetetlen erőforrást nyerjünk, figyelj erre, hogy hihetetlen erőforrásunk legyen az életünkben, ott, ahol éppen vagyunk, abban a szakaszban, ahol éppen vagyunk, bárhol is vagyunk az életünkben, bárhol is vagy az életedben, bármilyen életszakaszban, bármilyen tapasztalatban, bármilyen élethelyzetben, bármilyen szituációban, mivel Isten emberré lett, ezért hihetetlen erőforrásaid vannak abban a helyzetben. Tudjátok, ez ámulatos, ez gyönyörű, hogy a mi Istenünk, a mi Urunk végigment az egész emberi tapasztalaton. Az egész emberi tapasztalaton. Gondolj bele az ő születésébe, ahogy a mi általában kórházba születünk, és persze az én nagymamám, az én nagymamám az utcán született, most 91 éves, az utcán. Igyekezett az édesanyja a szülei házába, de már nem tudta megvárni, és megszületett a nagymamám az utcán. És persze sok ilyen történhet az életben, hogy hát én más vagyok, vagy senki nem ért meg, vagy nem tudom, hogy ki az én apukám, vagy nem tudom, hogy mi az én nemzeti identitásom, vagy teljesen mindegy, tehát különböző élethelyzetek, amik vannak az életünkben. A jó hír az, hogy Isten emberré lett, és ő járt előttünk ott abban a helyzetben. Megszületett egy barlangban, utána Heródes üldözte, és el akarta pusztítani, menekült volt Egyiptomba, utána Egyiptomból jött vissza, aztán volt, hogy éhezett, volt, hogy szomjazott, volt, hogy fáradt volt, hogy magányos volt, körbe volt véve bűnnel és gyarlósággal körülötte, és jól ismeri, és jól látja azt, a bűneinket a keresztfára vitte, és a bűneinket magára vette, és a bűneinkkel azonosult bűnné lett értünk 2 Korintus 5:21-ben, tehát a bűn többé el nem választ tőle bennünket, mert ő bűnélet értünk, és elhagyták őt, elárulták őt, volt olyan, hogy senki nem volt mellette a legnehezebb időszakban, hanem teljesen magára maradt, félreértették őt, bármilyen helyzetben is vagy, bármilyen helyzeten is megyünk keresztül, a jó hír az, hogy Jézus Krisztus már előttünk járt abban a helyzetben. Ő már volt ott, ő már előtted járt, az ő lábnyomai ott vannak, és ő tud azonosulni velünk. Hihetetlen erőforrásunk van ebben. Nem hiába olvassuk azt, hogy szűz fogam méhében és szül fiat, és hívják nevét Immánuelnek, ami azt jelenti velünk az Isten. Nem csoda, hogy mondhatjuk azt, hogy Isten tényleg velünk van. Mert Isten nem csak, hogy tud rólunk, nem csak, hogy tudja, hogy milyen helyzetben vagyunk, nem csak, hogy valamilyen módon tisztában van nehézségekkel vagy szenvedésekkel, hanem a mi Istenünk az egyedüli Isten, aki teljes mértékben át is ment azon a szenvedésen és azon a helyzeten, és tud azonosulni velünk. Egy tud lenni ebben a helyzetben. Ezt mondja Zsidókhoz írt levél második fejezete. Lehet, hogy most nem fogjuk ezt elolvasni. Zsidókhoz írt levél negyedik fejezete. Azt mondja 14. versben, hogy mivel tehát nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus, az Isten fia, ragaszkodjunk hitvallásunkhoz. Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni gyengeségeinken, hanem aki hozzánk hasonlóan megkísértetett mindenben, kivéve a bűnt. Olyan főpapunk van, olyan van az Istennek a jobbján, aki azonosulni tud, együtt, aki azonosulni tud, a görög szó az az, hogy szimpatosz, szimpatizálni, együtt szenvedni a mi szenvedéseinkkel, amiken keresztül megyünk, a helyzeteken, amiken megélünk. Ő testvérül születik a nyomorúság idejére számunkra, mert Isten emberré lett. Hogy fejezem be ezzel, amikor Mózesnek azt mondta Isten, hogy láttam a népem nyomorúságát Egyiptomban, hallottam kiáltásait, ismerem szenvedéseit. Akkor ez így volt, Isten látta a nép nyomorúságát, hallotta a kiáltását, ismeri a szenvedéseit. De Jézus Krisztusban ez sokkal valósabbá vált, mert ő tényleg mondhatja, hogy ismerem minden szenvedésüket. Én átmentem mindazon, hogy egy hihetetlen erőforrásuk legyen és vigasztalásuk legyen bármilyen helyzetben is vannak, legyenek ők magányosak, vagy nehézségen mennek át, vagy szenvednek, vagy betegek, vagy a halál árnyékának völgyében járnak is, vagy fizikai fájdalmat élnek meg, Jézus Krisztus mindezt megélte, értünk. Úgyhogy tudod, mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy Isten velünk van, Isten tényleg velünk van. Isten előttünk járt, ő velünk van, ő örök váltságot szerzett, az ő engesztelő áldozata, ő velünk van, mert emberré lett, hogy ő maga az ördögöt a saját területén megveri, és az ördög munkáit lerontsa, és ő velünk van, mert ott van, ahol vagyunk az életben, és ott találkozik velünk. És tudjátok, hogy fejezem be ezzel, hogy Isten emberré lett, ez a karácsony és a Betlehem legnagyobb rejtélye és misztériuma, és ez azt jelenti, hogy a mennyben, a világ, mindenség, az univerzum trónján, ahol ott ül Isten, nem csak Isten ül ott, hanem egy ember ül ott. Az Isten ember, Jézus Krisztus. Tudod, mit jelent ez? Ez mindent jelent. Hogy nem csak 33 évre lett emberré Isten, hanem örökre örökre emberré lett Isten. Tudod mit? Ez azt jelenti, hogy valaki nagyon-nagyon szeret bennünket. Valaki nagyon-nagyon akart bennünket. Valakinek nagyon-nagyon kedvesek vagyunk és kedvencé vagyunk. Valaki nagyon-nagyon-nagyon-nagyon rajong értünk, hogy örökre emberré lett. Most gondolj el, hogy vannak aranya, vannak halaid, így van egy akváriumod, és vannak benne ilyen kis guppik, és ilyen kis mindenfajta kis halacskák. És hogy te, akik nem értenek téged, nem tudod, csak tudod, nem nevetnek a vicceiden, nem értenek téged, és te annyira szereted őket, hogy guppi hallá változol az akváriumban. És nem egy napra, nem egy évre, nem 33 évre, hanem örökre guppi hallá leszel. Akkor ez azt jelenti, hogy te nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon rajongsz értük. És persze a kép az egy tökéletlen kép, mert te egy teremtett lény vagy, a guppik is teremtett lények, azaz az ugrás nem olyan nagy. Viszont a világmindenség teremtője, hogy emberré lett örökre, ez egy felfoghatatlan misztérium számunkra. Ez azt jelenti, hogy Isten nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon veled van, velem van, velünk van, örökre van egy állandó rajongónk, szerelmesünk a mennybe, aki szüntelen rajtunk gondolkodik, mert olyanná lett, mint mi, örökre. Amen. Amen. Úgyhogy köszönjük neked, Urunk, köszönjük neked a te igédet, köszönjük a te igédnek a mélységeit, a magasságait, az igazságait, a kijelentéseit. Köszönjük azt, hogy teljes mértékben megbízhatunk a te szavaidban. És csak köszönjük, Uram, hogy ezen a karácsonykor te annyira velünk vagy, te annyira leromboltad az ördög munkáit, te akkora erős örök üdvösséget szereztél, amiből ki se tudunk esni semmilyen módon, és csak köszönjük neked. És imádkozom azért, hogy ennek a valóságát megtapasztalhassuk, megélhessük, nem csak most karácsonykor, hanem a következő években, amíg szemtől szembe nem leszünk veled. Jézusnak a nevében köszönjük neked. Amen. Amen. Na hát, mielőtt megyünk a Zoom szobába, hagyd mondjak két dolgot, hagyj osszak meg két dolgot veletek. Először is az, hogy ne felejtkezzünk el, most nem megy körbe a kosár, de ne felejtkezzünk el az adakozásról. Szeretnénk adakozni, adni szívvel, hittel, szabadon, jól lehet, nem jövünk össze, de továbbra is tudod utalni az adományaidat, amit szántál a szívedből, vagy tizedet, vagy adakozást, felajánlást a bankszámlaszámunkra, a gyülekezet bankszámlaszámlára, és csak ne felejtsük ezt el. A másik, amit szeretnék mondani, hogy találkozunk az Zoom-szobába, gyertek minél többen, legyünk közösségbe, és lehet, hogy még egyszer szükséges meghallgatnod ezt az üzenetet majd, nem tudom megnézni az igeverseket, az igerészeket, csak ne maradjunk le ezekről a mély igazságairól és valóságairól a testetöltésnek. És gyertek az Zoom-szobába, és legyünk közösségbe, legyünk együtt, beszélgessünk erről, meg hát jó lesz csak egymást látni. Sziasztok!